továbbra is. Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer, a Rádió Café.
Megtaláltuk a megfelelő gombokat is.
Behumi Dórival és Veres Dórival, Nyári Krisztián a vendégünk, aki irodalomtörténész, a Lira könyv kreatív igazgatója, író, és hát most itt a szünetben egy picit beszéltünk egy fontos helyről, egy fontos városról, ami az életedben egyik meghatározó helyszíne volt. Ez a Szentes. Hiszen oda jártál gimnáziumba, a híres Horváth Mihály gimnáziumba, és ezt csak azért citálom ide, mert hogy most nem olyan rég az RTL-en lement egy nagyon kedves riportműsor erről, Szikszai Otilia készítette, amiben te is nyilatkoztál, és hát egyrészt én feljegyeztem azt, hogy bár nem volt ott soha ez így súlykolva, de mégis megtanított arra, hogy a szabadságot nem ingyen adják, hanem meg kell érte dolgozni, és hogy nagyon kell tisztelni mások szabadságát. És hogy kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen az az oktatás, ahol ez ilyen, hogy mondjam, vérré válik ez a két mondat.
Tehát nehéz lenne ezt így összefoglalni, ez úgy benne volt a levegőben. És ugye ez nem egy művészképző volt, hanem ez egy mellékterméke volt valójában, irodalmi drámai osztály, és sok előadó művész került ki onnan, sok színész, énekes, de a többség az valami humán pályára ment onnan, nagyon sok tanár, újságíró, de az ügyvédtől a papig egy csomó minden, és valahogy ez benne volt a levegőben, hogy a szabadság az egy nagyon fontos érték. És
na jó, de most érted, reggelbe mentek matek, biológia, magyar, töri.
Nem volt szabadság akkor óra, de hát úgy beszéltünk az irodalomról, a művészetekről. Valószínűleg összefügg azzal, hogy akik oda mentek gyerekek, azokban volt valamiféle ilyen művészi véna, elhivatottság, alkotói szándék, és az, hogyha nem szab neki úgy korlátot, hogy azt úgy partalanul lehet, akkor abból nem lesz semmi, viszont ha lenyesegeti a szárnyakat, akkor se lesz semmi. És ezért ezt meg kellett tenni, hogy lehet például egy művészi alkotóközösséget működtetni, hogy lehet együtt csinálni valamit, hogy közben mindenkinek megmaradjon a saját szabadsága. Tehát valahogy az egésznek ez volt a ki nem mondott célja. Lehet, hogy ezt meg se fogalmazták maguknak a tanárok, meg azok, akik létrehozták, de bárkivel beszélek, aki oda járt, előbb-utóbb kiderül, hogy valójában ez volt az az örökség, amivel onnan eljöttünk.
Volt valami szűrő, ahogy bejuthattatok oda? Volt felvételi?
Volt, egy elég komoly felvételi volt. Kellett énekelni, verset mondani, fogalmazást írni, helyzetgyakorlatok. Tehát kicsit olyan volt, mint a színművészeti felvételi. Ha? Csak egy nagyon támogató közegben, mert ott ültek a gimnazisták, maguk segítettek, súgtak, ez meg volt engedve, meg megtapsoltak mindenkit. Tehát akik oda érkeztek, nyolcadikos gyerekek, azok nem szorongták végig ezt a
honnan szedték ezt a módszertant?
Ez a hozzáállást.
Hogy hívták a házaspárt? Említsük.
Bácskai házaspár, Bácskai Miska bácsi és a felesége Bácskai Erzsébet.
Hogy ők ezt honnan tudták? Hát ők is ebben az előző rendszerben szocializálódtak. Ők is ezt az iskola rendszert csináltak.
De nem csak ők voltak, de ők maguk is ilyenek voltak, hanem nagyon jó gárdát tudtak összeállítani ilyen tanárokból, akik valószínűleg olyan csodabogarak lettek volna egy másik tantestületbe, itt meg ki tudták bontakoztatni ezt. És valahogy ezt szentesen hagyták, ami nagyon érdekes, mert az ilyen típusú iskolákat azért nem nagyon szokta szeretni egy ilyen rendpárti világ. És emlékszem, hogy a Csongrád megyei pártbizottság mindig be akarta záratni, megrendszabályozni, de valahogy ellen tudott állni neki az iskola, és ebben nyilván a Bácskai Miska bácsinak sok szerepe volt, hogy ő tartotta a hátát, és akkor így megmenekült. Tehát éppen most ilyen rossz hírek vannak, hogy most talán nem menekül meg.
Nem, hogy hasonlóan meg akarják rendszabályozni.
Budapesti létedre hogy kerültél Szentesre?
Közös barátunknak, Nárai Erikának köszönhető ez.
Tényleg?
Hát annyiban igen, hogy én hetedikes koromban a tévében volt egy ilyen talk show, a Vitrai Tamásnak egy ilyen beszélgetés műsora, amiben ő szerepelt, mint gimnazista. És énekelt, akkor még Nagy Erikának hívták. Igen. És volt egy bejátszó is, az ő emlékei szerint egy másik műsorban, én ezt úgy egybe rakom, tehát még az is lehet, hogy nem ugyanabban a műsorban, de akkor, amiben az ő osztályát mutatták, hogy mennek a gimnazisták az iskolába, a Szentes városán keresztül, és olyan nagyon színesek, nagyon lazák, nagyon tetszettek, és az egyik fiúnak a lábán bohóc cipő volt, tehát az nekem nagyon tetszett, ő volt a Földi Robi, és akkor én elhatároztam, hogy oda megyek. Olyannyira, hogy én kiharcoltam, hogy vigyenek le hetedikes koromban megnézni egy felvételit. És úgy is lett, megnéztem, még jobban tetszett, és a következő évben meg elmentem felvételizni. Jó lett, Budapesten is volt hasonló suli, kettő is, a Madásban meg a Vörösmartiban volt ilyesmi, de én oda akartam menni. És akkor anyukám úgy gondolta, hogy jó, hát ebben nem fog korlátozni, de majd úgyis visszajövök. Részben azért, mert ugyan felvettek, de hát közben felvettek két jogimibe Budapesten, az Ötvösbe, meg a Berzsenyibe, hát hogy majd hülye leszek azt választani, de azt választottam, és utána meg azt gondolta, hogy jó, hát majd a kollégiumba két hét után megtanulom, hogy mi a magyarok istene, és nem, és az is nagyon tetszett, és szerettem nagyon odajárni, és hagyták, hogy odajárjak, pedig azért nehéz lehetett elengedni egy 14 éves gyereket. Amúgy ez nekem nagyon jót tett az otthoni kapcsolatokba, mert péntekenként eljöttem a kollégiumból, és amikor az első ilyen kamasz konfliktusok lettek volna vasárnap, a vasárnapi ebédnél, akkor utána már szálltam föl a vonatra. Tehát nekem nem volt otthoni konfliktusom. Úgy volt kitalálva, nem tudom, hogy tudatosan-e, de végül is így volt kitalálva a rendszer szentesen, hogy volt a gimi, meg volt a kollégium. És a kollégium olyan elég régi vágású poroszos hely volt, ezért minden lázadásunkat a kollégium ellen tudtuk fordítani, és a gimnáziumot a gimis tanárokkal együtt szövetségesnek tekintettük. Úgyhogy így volt ki ellen lázadni, de voltak felnőtt szövetségesek.
És ott már együttműködőek voltatok a gimnázium falain belül.
Hát többnyire, ezért és voltak esetek.
De te színész akartál lenni, ugye? Ezt talán kevesen tudják ideig rólad.
Erre is jó volt Szentes, hogy volt ilyen elképzelésem nyolcadikos koromban, mint mindenkinek, aki oda ment, mert akik oda mentek, ők mondták a verset az ünnepséggel, meg ők voltak a kiskakas a szemédomban. Én is ilyen voltam. De amikor 30 kiskakas van egy osztályban, akkor hamar kiderül, hogy ki az, aki ezt elég komolyan gondolja, aki tényleg odavaló, és ez már elsős koromban, mai fogalmak szerint 9-es koromban fél évkor már tudtam, hogy nem.
És akkor hogy az ilyen színjátszókon mindig te kaptad a két mondatosokat?
Nem feltétlenül, vagy a hátsó szerepet? Sőt, nem, egyáltalán nem. Csak tudtam, hogy nekem ez nem annyira fontos. Ezzel együtt felvételiztem a színművészetire, de azért, mert akkor annyi embert vettek föl Szentesre, hogy az első rostát azt ott helyben csinálták, és tehát lejött a színművészeti bizottság, és ott tartottak egy kört, hogy mi 17-en felvételiztünk azért, hogy akinek tényleg van esélye, az ott kicsillogjon. Egy csoda folytán tovább jutottam a másodikra, de hát szerencsére onnan már kitettek, mert akkor lenne egy rossz színésszel több, és közben engem ez kevésbé érdekelt, addigra fölvettek Pécsre, az egyetemre, magyar szakra, és igazából én azt akartam csinálni, de biztos lett volna bennem annyi hiúság, meg kalandvágy, hogy ha fölvesznek netán, akkor a színművészetit választom, de szerencsére ez már nem került elő, hát ott már táncolni, meg mindent kellett, amiben nem voltam erős.
De akkor ez azt jelenti, hogy nem csak az idő szépítette meg ezt a pálya módosításodat, tehát hogy ezt akkor is így érezted, nem érezted meg igazából, nem érezted kudarcnak.
Egyáltalán
vagy nem
voltak sokan, akik, amikor belátták,
hogy... Tudom, mert amikor aki erre adja a fejét, és aztán nem sikerül neki, ezért nem feltétlenül biztos, hogy ez egy ilyen gördülékeny túllépés.
Igen, de nekem ez nem volt eléggé fontos, és ezt tudtam is. Tehát, hogy ezt a pályát nagyon kell akarni.
Hát, az biztos.
És annyira nekem nem volt fontos.
Neked egyébként ez a Szentes és utolsó kérdés erről mennyire határozta meg az identitásodat, vagy most hány százalék Szentes van benned a személyiségedben?
Azt nem tudom, de nagyon meghatározta. Biztos, hogy nagyon más lennék anélkül. Tehát ott nagyon-nagyon sokat tanultam, megkockáztatom, hogy a legtöbb dolgot ott tanultam meg, az igazán fontos dolgokat.
És a gyerekeidnek szerettél volna valami ilyesmit adni, amikor gimnázium köré keveredtek?
Igen, igyekeztem. Életkorban. Ők alternatív iskolába jártak, az AKG-ba, mind a ketten, amiben sok hasonlóság van, de azért más. De például az öcsém, aki 14 évvel fiatalabb nálam, tehát hogy valójában én kamaszkoromig egyke voltam,
Tehát amikor elmentél, akkor született.
Akkor született, sőt, hát én már Szentesre jártam, amikor behívattak az igazgatóiba, és azt hittem, hogy valami csíntevés kiderült, de csak azt mondták meg, hogy most telefonáltak, meg hogy volt mobiltelefon, meg ilyesmi, és megszületett. Hogy megszületett az öcsém. És 14 éve később ő is oda járt. És neki is egy nagyon fontos epizód volt az életében, és hát valószínűleg ebből átadunk. Néha hallom is a hangomat, vagy hallottam, amikor még ilyen olyan nevelő szerepben voltam otthon, és nem csak felnőtt gyerekeknek az édesapja, hogy olyanokat mondok, mint amiket nekem mondtak.
És te és azok, akik ugyanilyen szerelemmel gondolnak vissza erre a szentesi időszakra, nem tudnátok valamit kezdeni az ellen, ami ott most történik? Ahogy mondod is, a politika elkezdte szétrágni.
Hát nagyon szomorúak vagyunk, és próbálkoztunk is mindenfélével. Volt egy kiállás, több mint 300-an írtunk alá, és egyáltalán nem politikai alapon, hát fogalmam sincs, hogy ki hova szavaz, és nem is érdekel, de tényleg Gáspár Sándortól kezdve a fiatal színészekig mindenki aláírta, és hát nem lett neki foganatja őszintén. Szóval valami lett, akkor egy ilyen kisebb csatát meg lehetett nyerni, de erre az volt a válasz, hogy már meg sem hirdették a következő évre, tehát jövőre már nem indul irodalmi drámai
osztály. De jó, ne egyszer tényleg megkérdezni, hogy konkrétan mi a probléma azzal, ha valaki...
Valóban, egy ilyen,
hogy tényleg mi történik? Tehát milyen ember lesz ott, aki esetleg félelmet tud kelteni egy bizonyos politikai oldalra?
Tehát nem is deklarál, hogy félelmet kelt, hanem...
Ennek nincs nyertese, tehát nem az van, hogy akkor viszont van valami helyette, de csak vesztesek vannak, nem
igen.
Tudom.
Na, ez nagyon érdekes. Na,
és az a baj, hogy egy ilyet föl lehet építeni sok-sok év alatt, ez 50 év alatt lett olyan, amilyen, és egy másodperc alatt le lehet
rombolni. Hát ez amit, amikor kivágnak egy fát.
Igen. Pontosan. Igen, szóval nagyon szomorú, és ez tényleg sokakat megráz, akik oda jártak, meg olyanokat is, aki nem, és még mindig azért bízom benne, hogy valahogy ezt visszájára lehet fordítani, csak nagyon nehéz, mert már olyan tanárok sincsenek ott nagyon.
Menjünk egy picit tovább, és ugye a következő állomás az életedben Pécs volt, és azt is annyira szeretted, olyannyira megszeretted ott a Janus Pannonius Tudományegyetemet és az egész közeget, hogy te úgy tervezted, ott is akarod leélni az életed, ha jól tudom.
Igen, ott kaptam, vagy hát nem biztos, hogy nyugdíjas koromig előre
de
láttam,
de
hogy én ott kezdtem el, az egyetemen kezdtem el tanítani tanársegédként, és alakulhatott volna úgy az életem, hogy ott maradok, igen.
És akkor végül is mi történt, hogy egyszer csak a főpolgármesteri irodába találtad magad, és sajtóreferensként
hát
kezdtél el dolgozni 20 évesen?
Hogy én kíváncsi voltam a világra, és ez a rendszerváltás utáni időszak, ami egy ilyen fura dolog volt, hogy például már szükség volt úgymond kommunikációs emberekre, akik ezzel foglalkoznak, csak még ilyenek nem álltak elő.
És ti tudtátok, mi ez?
Egyáltalán nem tudtuk, de hát valakinek kellett csinálni, és nekem egy egyetemi kollégám került a Városházára sajtófőnöknek, és ő hívott oda. Mondtam, hogy nem értek hozzá, mondta, hogy ő se, akkor már ketten leszünk, de valójában ő értett hozzá, mert megolvasott erről egy csomó mindent, és elkezdtük csinálni. És én ezt nagyon élveztem, mert
ugye
nagyon
ez
sokat...
a Demszky éra, az első és a második Demszky éra.
A második
és a harmadik.
Körülbelül igen, mert addigra, tehát ez 95-be kerültem oda, az már a második ciklusa volt, ami egy nagyon prosperáló, izgalmas időszak volt, és hát nagyon jutalmazó is, mert mindenfélével lehetett foglalkozni, mert akkor még elég sok mindent csinált a főváros, és egyik nap kórházak, másik nap színházak, harmadik nap csatornázás, negyedik nap BKV, ötödik nap meg városdiplomácia, ami azt jelentette, hogy szuper emberek, akik nekem ilyen idójaim voltak, odajöttek, mert hát olyanok voltak, mint a maga területén Demszky, hogy egyszer csak részt vettek valamibe a világ átalakulásába, és Lech Walesa, a Václav Havel, Nelson Mandela, szóval tényleg nem akárkikkel találkozhattam ott, ami egy nagy jutalom, és belekeveredtem ebbe, és akkor nagyon sokáig kommunikációval foglalkoztam utána.
És ha most elhívnának, és most nem a politikai közegre gondolok, hanem magára a kommunikáció állására, vagy a kommunikáció helyzetének az állására manapság 2025-ben. Te tudnál most ezzel foglalkozni?
Hát ilyen közéleti kommunikációval nem, mert nem értek már hozzá, annyira átalakított a részben a közösségi média, másrészt a hagyományos sajtó visszaszorulása, harmadrészt pedig az, hogy mit tekintünk értéknek. Tehát azért én egy olyan környezetben tanultam meg ezt a közkommunikációt, de hívhatjuk akár politikai kommunikációnak, de egy önkormányzat azért az nem egy ilyen párt világ, vagy csak egy nagyon pici részben az. De hát ennek volt Amerikából megtanulható módszertana, ami azért arról szólt, hogy van a versenyideje, és van az együttműködés ideje. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki győzött egy választáson, van rá 4 éve, hogy együttműködjön a többiek, aztán megjön a verseny. Na, ennek vége van, csak verseny van. És a pillanatnyi győzelmek számítanak. Tehát, hogy minden napot meg kell nyerni, és hosszú távú stratégia, úgymond kormányzás, hát a világon nincsen már. Az is egy korlát volt már akkor is, hogy a demokratikus világban 4 évben gondolkodik a politikus, mert annyi egy ciklus, és ezért hajlamos elfeledkezni a 4 éven túlnyúló dolgokról. Ezért nem lehet mondjuk oktatási vagy egészségügyi reformokat végigvinni, mert a fájdalmas része van az elején, és ahhoz nem nyúl, és a gyümölcsét meg már nem összedi le. De ma már a 4 év az egy álom, az örökké valóság. Ma napok vannak, nem is évek. Azt a napot kell megnyernie, és egyáltalán a holnap nem érdekel senkit, és ez nem is akarok érteni, meg nem is értek hozzá.
Figyeljetek, mit szólnátok hozzá, hogyha most elmennénk zenét, meg reklámot sugározni ezen a frekvencián?
Nem tudtam, miért akarsz ennyire zenét.
Szomorúan
mondtad. Budapest bárban beszélkezte, és ezt nem akartam most kiszedni, mert ez a Tibi fog énekelni egyébként, a kis Tibi, és aztán Nyári Krisztiánnal jövünk vissza természetesen a 2-es szemrendszer hátra levő, még 20-40 percére.